Mindenkit szeretettel köszöntök, azokat, akik itt vannak, és azokat is, akik a tévé képernyőjéről kísérik azt, amit figyelemmel, azt, ami itt történik. Hallottuk, hogy a több mint 50 előadásból álló jelenések sorozatának most a harmadik előadásához érkeztünk, amelynek a címe Mi lesz veled, kereszténység? A kérdés nagyon egyszerű, és egyszerű lehet a válasz is. A hív ember, aki elfogadja alázatosan azt, amit Isten mond, nagyon könnyű és egyszerű válaszokat tud adni az élet, a hitélet nehéz kérdésére is. Mert egyszerűen csak elfogadja azt, amit Isten mond, azt, amit Isten igéje mond válaszképpen a feltett kérdésekre. És ha erre a kérdésre keresnénk a választ, akkor Lukács evangélium a 12. fejezetének 32. versét olvasnám, amelyben Jézus a következőt mondja a tanítványoknak. Ne félj, te kicsi nyáj, mert tetszeteti atyátoknak, hogy néktek adja az országot. És ezzel meg is volna a válasz a kérdésre, hogy mi lesz a kereszténységgel. Ami kérdés volt akkor, amikor a kereszténység elindult az Isten által meghatározott útján, és amely elég azokra a kérdésekre, amelyek ma is felvetődnek a kereszténységgel, egyházakkal, keresztény egyházakkal kapcsolatban, mi lesz a kereszténységgel. Vajon van-e a kereszténységnek jövője? 1990-ben jelent meg egy lexikon Németországban a kereszténység 2000 éves történetéről. A lexikon szerkesztője egy kérdést tesz fel, amelyre keres is a választ a lexikonban, és ez a kérdés így hangzik, mikor és hol kezdődött a kereszténység története. Azután elkezdik vizsgálni azokat a jelentős állomásokat, amelyektől eredtethetjük a kereszténységet. Megemlíti Jézus születését, azután Jézus tanítói szolgálatának megkezdését, keresztségét a Jordánnál, amikor Keresztelő János rámutat, hogy ő az Isten báránya. Azután helyezhetnénk az időpontot a názáreti zsinagógához, amikor Ézsaiás próféta könyvéből felolvassa Jézus a rá vonatkozó proféciákat, majd végén behajtja a könyvet, és azt mondja, hogy ma teljesedett be ez az írásati hallástokra. Szinte azt is lehetne mondani, hogy Jézus ezzel azt mondta, hogy most egy új korszak kezdődött. Elkezdődött a kereszténység története. Vagy az utolsó vacsorától, amikor az Úr Jézus meghitt tanítványi közösségben együtt van az övéivel, vagy nagypéntektől, kereszthalálától, a feltámadástól. A könyv szerzője több ilyen időpontot megemlít. A hol kérdés egy értelmű a válasz, Jeruzsálem. Jeruzsálemből indul el, de a időpontok, az események, azok már kérdésesek. Történetileg természetesen beszélhetünk egy új eszme megszületéséről. Vannak, akik arra pontra helyezik az elindulást, amikor Jézus közli a nagy misszió parancsot a tanítványokkal. Az ő feltámadása után is azt mondja, hogy elmenvén szélese világra, hirdessétek az evangéliumot, és tegyetek tanítványokká minden népeket. Vagy majd később, pünköstkor, illetve pünköst előtt, amikor a tanítványok érezték, hogy együtt kell lenniük. Vagy még előbb, amikor az olajfák hegyén búcsúzik Jézus a tanítványoktól, és amikor a tanítványok Jézus eljövetelének, illetve Isten országa felállításának az idejéről tudakozódnak. Jézus azt mondja, nem a ti dolgotok tudna az időket és az alkalmakat, hanem vesztek erőt, minek után a Szentlélek eljön reátok, és lesztek nékem tanúim Jeruzsálemben, Judában, Samáriában, a föld végső határáig. Talán itt kezdődik a kereszténység. Én úgy gondolom, hogy a történészek vitatkozhatnak, kutathatnak. Számunkra nem ez a lényeg. A kereszténység elindult. Elindult egy új eszme, egy új tanítás, egy új eszmerendszer, és ezzel kapcsolatban hangzik el a megfogalmazott kérdés, hogy vajon van-e ennek jövője? Mi lesz ezzel az új eszmével? Fel tudja venni a harcot abban a helyzetben, abban a társadalomban, abban a közegben, amelyben feladatot kap Istentől? Vajon meg fog-e tudni felelni az ő küldetésének? Elmondjuk azt, hogy tulajdonképpen a kereszténység története nem akkor kezdődött, hanem része az üdvösség történetnek. Nem lehet elszakítani egymástól az új szövetségi történeteket, vagy a kereszténység történetét. Nem lehet elszakítani az üdvösség történet korábbi eseményeitől. Bármelyik pontról indulunk is el. A kérdés jogos. Mi lesz veled, kereszténység? Említettem, hogy egy új eszme születik, amelyet nem akar befogadni az a kor. Nem akarja befogadni ezt az új eszmét Istennek az ószövetségi népe, választott népe. És nem tudja befogadni a sok Istent imádó római birodalom sem. Vajon miért nem? Általában nem jósoltak nagy jövendőt ennek az eszmének, ennek a szektának, ahogy ők nevezték. Sajátosan tükröződik ez a magas tanácsban, a Sanhedrinben elhangzott beszélgetésből, amikor Gamáliel, egy köztiszteletben álló magas tanács tagja, amikor az apostolokat bántalmazzák, egy tanácsot ad. Ez a híres Gamáliel tanácsa. És azt mondja a Sanhedrin tagjainak, hagyjatok békét ezeknek az embereknek. Mert ha emberektől van ez az egész ügy, akkor hamar megsemmisül. De ha Istentől van, akkor nem tehettek ellene semmit, és nehogy Isten ellen hadakozóknak találtassatok. Ez a híres Gamáliel bölcs tanácsa, amit az életben nagyon sok helyen lehet alkalmazni. Nagyon jó tudni azt, hogy amikor Istentől van valami, az ellen ember semmit nem tehet. És ekkor hallgattak Gamálielre. De nyilván nem azért, mert Istentől vártak ők valamilyen bizonyítékot, hiszen Jézus feltámadása a legnagyobb bizonyíték volt, amit nem tudtak elfogadni. Hiába mentek a római katonák a jelentéssel, hogy feltámadt, lefizették a katonákat, hogy hazudjanak, tagadják le, ne mondják senkinek. Azért el tudjuk képzelni ezt az erkölcsi helyzetet is. El tudjuk képzelni azt, hogy ilyen emberektől mit várhatott az a maroknyi kis tanítványi közösség, akik készek voltak arra, hogy egy csodálatos történelmi tényt, Jézus feltámadását letagadják, és lefizessék azokat az embereket, akik ezt látták, akik szemtanúi voltak. Úgy most sem erről lehetett szó, hanem abban mutatkozott meg az okosságuk, hogy nem akartak konfliktust a néppel. Tudták, hogy a keresztények bántalmazása sokakban ellenkező hatást vált ki. És ezért inkább arra gondoltak, valóban igaza van Gamálielnek, úgyis semmibé válik ez a dolog. Ez volt a közhangulat. Ezt hitték, hogy ebből a tanításból nem lesz semmi. De nézzük azt a kérdést, hogy miért nem tudta befogadni a kereszténységet a sok Istent hívő római birodalom. Róma meghagyta és befogadta a birodalom által legyőzött népek isteneit és vallásait. Miért nem tűrte meg a kereszténységet? Mert ez különös dolog, hogy a legyőzött népek magukkal hozták a vallásukat, isteneiket, és ezeket mind befogadta a római birodalom. Csak a kereszténységet nem tudta befogadni. Miért? Itt két nagyon lényeges tényről van szó. Az egyik, amiről az elmúlt alkalommal már hallottunk, Rómában a császárok megkövetelték, hogy istenként dicsőítsék őket. És különösen múltkor hallottuk, hogy Diokletián császár volt az, aki megkövetelte, hogy őt életében is istenítsék és imádják. Ez teljesen ellenkezett a keresztény felfogással, és ez már halálos bűn volt. És volt még egy másik. A római ember hitte azt, hogy a birodalma soha nem szűnik meg. A római birodalom örök. Ezzel szemben mit hirdettek a keresztények? Ez a világ elmúlik, és egy örök birodalom van, Isten országa. Ez pedig hazárulás volt a római ember szemében. A kereszténységben tehát nem csupán egy új vallást láttak, hanem a haza ellenségét, és az ellenséget meg kell semmisíteni. Ez volt a kereszténység két nagy bűne a római birodalom szemében. Az, hogy nem istenítették a császárt, nem fogadták el, hogy a császár Isten, mert nekik csak egy istenük volt. És a másik pedig az, hogy ők abban hittek, hogy Isten országa az örök. Itt ezen a földön minden elmúlik. Isten országa az, ami megmarad. De miért tett kivételt mégis, erről is hallottunk az elmúlt alkalommal, Diokletián János apostollal és Efézussal, ahol János apostol gyülekezeti tisztséget töltött be. Miért tett kivételt? Politikai, taktikai okból. Erről hallottunk az elmúlt alkalommal, de nézzük egy másik oldalról. Az embereknek is megvannak a terveik, de nagyon sokszor az ember, amikor tervez, elfeledkezik egy felsőbb hatalommal, aki beleszólhat terveibe. Ők úgy gondolták, hogy Diokléciánt elszigetelik a társadalomtól. Elszigetelik a gyülekezettől. Csak arra nem gondoltak, hogy ezzel, hogy János apostolt Pátmoszra száműzik, Isten tervét segítik elő. Mert Istennek volt egy üzenete. És ahhoz, hogy ezt az üzenetet nyugodt körülmények között átvehesse az ő szolgája, és megfogalmazhassa, leírhassa, és a gyülekezeteknek átadhassa, ehhez olyan körülményekre volt szükség, aminek legjobban Pátmosz felelt meg. Ott el volt zárva minden idegen befolyástól, és szoros kapcsolatban lehetett Istennel, és Isten ott közölte az ő elgondolását, az ő tervét, az egyháznak a jövőjét. A reménytelenség szigetéről jön a reménység üzenete. Isten nagyon sokszor cselekszik így. Ember tervez, van egy közmondás, és Isten végez. Ezt különös módon próbálta megértetni az Úr Nabukodonozorral, Babilon királyával, amikor Dánielen keresztül közli az elkövetkezendő időket, birodalmak születését és bukását, és amikor Dániel rámutat a babiloni birodalom helyzetére, akkor azt mondja Nabukodonozornak, hogy Isten tesz királyokat és dönt királyokat. Jó volna ezt tudni ma is, hogy Isten tesz királyokat és dönt királyokat. Mi, amit látunk a világon, a társadalomban, a nagy politikában, ez az, ami a színpadon történik, játszódik, és nem látjuk a színpad mögött, a kulisszák mögött meghúzódó erőket, amelyek a történelmet befolyásolják. Emberek bábuk, eszközök. Lehet egy ember pozitív eszköz Isten kezében is, lehet egy más hatalom kezében eszköz. Istennek szüksége volt arra, hogy János, az ő szolgája a gyülekezettől távol. Hiszen gondoljunk csak bele gyülekezeti életbe. Sokszor éppen a gyülekezetben a különböző elgondolások, különböző problémák, súródások miatt nincs lehetőség igazi alkotásra. János apostol is ott volt egy gyülekezetben, szeretett tanítvány volt, nagyon szerették, de valószínű, hogy Efézus nem az a hely volt, ahol Isten közölhette volna vele az eljövendő 2000 év történelmét, az egyház útját. Nem az Úr küldte közvetlenül Pátmoszra, hanem Diokléciánt volt az eszköz. Diokléciánt azt hitte, hogy most ezt az embert elszigeteli, és elvesz a kereszténységtől. Ha valójában az történt, hogy Diokléciánt is Isten kezében volt eszköz, amikor János apostolt Pátmosz szigetére küldte. Ebben a közegben hozza János az üzenetet magától, Krisztustól. És ez az üzenet nem egy haldoklónak szóló vigasztalás, nem utolsó kenet, hanem egy győzelmi himnusz. Az Úr elmondja János apostolnak azt, ami történik ezután, amik lesznek, és amik eljövendők. Azzal kezdi az üzenetét, hogy Jézus Krisztus kijelentése. Én még emlékszem arra, amikor gyerek voltam, és volt lehetőségem megismerkedni különböző hittan tanításokkal, hogy jelenések könyvét úgy mutatták be, hogy titkos jelenések könyve. Titkos. Holott János apostol úgy kezdő, hogy Jézus Krisztus kijelentése. Ha valami kijelentés, akkor az nem titkos. És miért írna Isten, miért adna Isten az embereknek titkos, kódolt üzenetet, amit nem tudnak megfejteni, amivel nem szabad foglalkozni. Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten. Az a Jézus Krisztus, aki ellen küzdöttek, akiről úgy gondolták, hogy legyőzték, aki feltámadott. Jánosnak megmutatja az Úr előre az egyház történelmét, amelyben vannak elesések, felemelkedések, bukások és győzelmek. Van sok küzdelem és sok öröm újongás. Mennyi ebben a realitás? Vajon mi, akik nézői vagyunk most már egyik 2000 év óta lepergett folyamatnak, vajon mit jelent számunkra, és mit mond számunkra ez a történetírás? Elnézést. Ratzinger bíboros, a jelenlegi Benedek pápa, 16. Benedek, Glaube und Zukunft, Hit és Jövő című könyvében írja 1990-ben, hogy történelem szemléletünket át kell gondolni. És azt mondja tovább, azt írja, a történelem beteljesedett profécia, és a profécia megjövendőlt történelem. Mennyire igaz ez? Igazat adunk neki. De az ember nagyon sokszor úgy tesz, mintha maga csinálna a történelmet. Mintha maga kormányozná és irányítaná és változtatná meg a világot. A látvány, amely János elé tárul, ellentéte annak a képzeletnek, amelyet a történelem nézőteréről szemlélnek az emberek. És az idősebb generáció elmondhatja azt, hogy mi már megéltünk néhány történelem átírást. Történelem változtatást. Az a történelem, amit Isten ír, változhatatlan. Nagyon jellemző az apostoli iratokban, és itt a jelenések könyvében is, hogy a kor keresztényei előtt nem volt kérdéses ügyük jövője. Ezt a dolgot nekünk nagyon jól be kell vésni a mi gondolatvilágunkba, a mi elképzelésünkbe, hogy Isten gyermekének, aki elfogadja Istentől életének és a történelemnek az irányítását, el kell fogadni azt, amit mond, annak számára nem kérdéses az ügy jövője. A jelenések könyve 6. fejezetében olvassuk, az egyház kijött győzve, hogy győzzön. Ez az egyszerű, nagyon rövid leírása, lényegében összefoglalása a történelemnek, az egyház történelmének. Az egyház kijött győzve, hogy győzzön. Nem mindig és nem mindenki előtt tűnt győzelemnek. És itt kell igazat adni Ratzinger bíborosnak, hogy szemlélet módosításra van szükségünk, hogy a történelemben, az eseményekben azt lássuk, amit Isten akar megmutatni. Ne akarjuk önmagunk képét és elgondolását beleírni. A keresztény ember reálisan nézi, szemléli a történelmet. Reálisan méri fel az erőket, amelyek működnek a történelem alakításában. Látják az ellenség erejét, látják a nehézségeket, látják a veszélyeket, de tudják azt, hogy Isten ügye győzni fog. Ha a zsidókhoz írott levélben olvassuk azt, amit az apostol ír önmagukról, és a kereszténységről, akkor valóban fel kell tenni a kérdést, hogy milyen erő működött ezekben az emberekben, hogy azok ellenére, amik akkor tények voltak, kegyetlen tények, mégis hűségesek tudtak maradni Krisztushoz. Azt mondja az apostol, emlékezzetek vissza a régebbi napokra, amelyekben minek utána megvilágosítottatok, sok szenvedésteljes küzdelmet állottatok ki, midőn egyfelől gyalázásokkal, nyomorgatásokkal, nyilvánosság elé hurcoltak titeket, másfelől társai lettetek azoknak, akik így jártak, mert a foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását örömmel fogadtátok, tudván, hogy néktek jobb és maradandó vagyonotok van a mennyben. Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van, mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén elnyerjétek az ígéretet, mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik. Az igaz pedig hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elveszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk. Ez volt az ő filozófiájuk. Nem festették rózsaszínűre az életet. Tudták azt, hogy a keresztény ember élete és az egyház élete tele lesz küzdelemmel, szenvedéssel, megaláztatásokkal. De az a hit, amellyel rendelkeztek, az erőt adott nékik ezeknek az elviselésére. Emberileg a kereszténységnek nem volt realitása a megmaradásra. De a hit embere szemével nézve egyedül nekik volt biztos jövőjük. Nézzük csak a Dániel könyvében bemutatott proféciai vázlatképet. A történelem fényesen igazolja Babilon, Médó-Perzsia, Görögország három nagy birodalom talán 500 év alatt lefutott. És mint birodalom eltűntek a porondról. Kereszténység 2000 éve még áll. És létezik, és biztonsággal halad a cél felé, amit olvastunk bevezetésben, amiről Jézus biztosította tanítványokat, hogy adott nékik és nékünk egy országot. A Jelenések könyve egy sajátos hangulatú és tartalmú könyv. Ha bárkinek kételje volna erről, a bemutatkozás és az első nagy ígéret, amit Jézus ad, elhárítja a csüggedést. Jézus Krisztus üzeni, aki feltámadt, aki él, aki eljö a felhőkkel, a föld királyainak fejedelme, és gyönyörűen fogalmazza ennek a szenvedő seregnek az állapotát, ahogyan Isten látja, aki királyokká és papokká tett minket. Ezt hitték, és ezt tapasztalták életükben. Ez a szenvedő sereg, akikről azt olvastuk, hogy meggyalázták őket, megszégyenítették, vagyonukat elrabolták, üldözték, mágiára vitték őket, vagy vadállatok elé. Erről a seregről azt mondja, hogy királyokká és papokká tett minket. Milyen ellentétes látvány ez, látvány annak, amit a világ, az ellenség, a hitetlen, a kételkedő ember, a realitásokra építő ember lát. Pál apostol azt mondja, hitben járunk, és nem látásban. Mózest idézi az ige, aki nem tudott megbűvölni Egyiptom nagy jövőt ígérő pompája és hatalma, és azt írja róla a zsidókhoz írott levélben az apostol, mintha látta volna a láthatatlant. Én azt gondolom, hogy az apostoli kereszténységre, az első, második, harmadik század kereszténységére, az induló kereszténység képviselőjére ez volt jellemző, mintha látták volna a láthatatlant. Ez adott nekik erőt. Mi indította a tanítványokat, ezt a kis maroknyi sereget, ezt a néhány embert, hogy ott hagyják egzisztenciájukat, és elinduljanak a nagyvilágba, bizonytalanságba egy üzenettel, vállalva szenvedést az oroszlánok általi széttépettetést, vagy a mágiát. A jeledések könyvének üzenete túléli a korokat. Átível a korszakokon, és a korszakok hűségeseinek példamutatása erőt ad a végidők népének. Egy dolgot nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni. Akkor, amikor az elmúlt idők küzdelmeit vizsgáljuk, szemléljük, ahogyan megélte a keresztény egyház az életét, és ahogy ment előre győzve, hogy győzön a sok szenvedések, üldözések ellenére is. Mi, akik hisszük, hogy a befejező szakaszban vagyunk, az út végén. Nem szabad hinnünk azt, nem szabad abban ringatni magunkat, hogy a befejező útszakasz könnyebb lesz, mint amilyen volt az első keresztényeké. Hadd olvassak a Jelenések könyve 12. fejezet 12. verséből. Jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Ezt mondja az Úr a Jelenések könyvében, a végidők egyházának, a befejezés szakában élő keresztényeknek. Jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög, és mit tud az ördög? Hogy kevés ideje van. És az ördög nagyon jól felhasználja azt a kevés időt, amivel rendelkezik. És az Úr figyelmeztet bennünket. Ne gondoljuk, hogy könnyebb lesz az utunk. De közelebb vagyunk a célhoz. Ha ők 2000 évvel ezelőtt hitszemükkel látták a célt, mennyivel inkább látnunk kell nékünk, akik a cél előtt vagyunk. A befejező útszakaszon. Annak ellenére, hogy azt mondja a 12. fejezet 17. versében, hogy megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozik egyebekkel, az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél van a Jézus Krisztus bizonyságtétele. A jelenések könyve, amelyik bemutatja Isten egyházának, Isten népének, vagy így mondhatnánk a kereszténységnek, a Biblia által meghatározott kereszténységnek az útját nem egy ilyen rózsás utat mutat, hanem ahogy olvastuk, jaj a föld és a tenger lakosainak, mert az ördög tudja, hogy kevés ideje van, és különösen Isten parancsolatainak megőrzőire haragszik, és akiknél van a Jézus Krisztus bizonyságtétele. De, ahogy a jelenések könyve első részében feltűnik a végső cél, akkor, amikor beszél az Úr a küzdelemről, újból és újból a szenvedő nép elé tárja a célt, az ígéret beteljesedését, ugye a végső szakasz, és bírja Istennek ezt a csodálatos bemutatását. Ahogyan megmutatja a küzdő népnek a célt, az eljövendő Isten országát. Olvasok a jelenések könyve 20. fejezetéből. És látték egy nagy fehér királyi széket, és a rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnik a föld és az ég, és helyük sem találtaték. Igen, ez a végső jelenetek egyike, amikor megjelenik Krisztus, akinek tekintete elől eltűnik a föld és az ég, és akkor beteljesedik az, ami a római birodalomban a kereszténység főbűne volt Róma szerint, amikor azt hirdették, hogy minden elmúlik, csak Isten országa marad meg. Hogy melyik periódus, a kereszténység kezdete vagy a befejező szakasz lesz-e nehezebb, azt nem tudjuk megmondani. Egy bizonyos, azt mondja az Úr jelenések könyve 21. fejezet 7. versében, aki győz, örökségül nyer mindent. És milyen lesz ez az örökség? A jelenések könyve 21. fejezet 4. versében ezt olvassuk, és az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Ez a cél. Szeretnénk egy célba érkezni. Azzal a néppel, amelyet Krisztus hívott el, azzal a néppel, amelyet úgy mutat be, mint szenvedő, küzdő nép, azzal a néppel, amelyet úgy mutat be, hogy gyertek én atyámnak áldottai, és örököljétek az országot, amely számotokra készítetett. A mindennap Isten segítsen bennünket, hogy a jelenések könyvén keresztül megértsük a bibliai történelem filozófiáját. Hogy átértékelődjön a mi történelem szemléletünk. Hogy ezáltal másképpen lássuk azokat a történéseket is, amelyek közvetlenül bennünket érintenek, amelyeket meg kell élnünk. Kérjük a mindenható Istent, hogy segítsen nékünk úgy látni az eseményeket is, és az isteni kéznek a munkáját, vezetését, ahogy az a valóságban a mennyből látható. És adja mindenható Isten, hogy amikor a célbaérkezés megtörténik, amikor a történelem célba ér, amikor Jézus eljön, amikor az egyház története véget ér, akkor ott lehessünk azok között, akik Isten megváltott gyermekei. Amen. Szerető édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük te néked a te igédet, amelyben önmagadról és a te egyházadról beszélsz, és társz elénk egy csodálatos képet a jelenések könyvén keresztül. Köszönjük te néked, hogy ezen a könyvön keresztül szemlélhetjük azt, hogy hogyan vezetted és vezeted ma is a te népedet. Köszönjük azt a bizonyosodást, amelyet a kijelentésekből meríthetünk, amelyek arról győznek meg bennünket, hogy itt ezen a földön egyedül a te ügyednek van jövője. Egyedül a te országod az, amely megdönthetetlen, ami túl fog élni mindent, hiszen az örökké valóságban, és a múlhatatlan idők időtlenségében lesz a te népednek lakóhelye. Urunk, arra kérünk, segíts mindannyiunkat, hogy úgy éljünk, hogy összhangban legyünk a te elgondolásoddal, a te terveddel. Segíts, Urunk, hogy bele tudjunk illeszkedni a te irányításodba, te vezetésedbe, hogy el tudjuk fogadni a történelemben azt a vezetést, amelyet te gyakorolsz, amelyet a te kezed irányít. És segíts, hogy a személyes, az egyéni életünk is be tudjon illeszkedni a te tervedbe, a te elgondolásodba. Kérünk, készíts fel bennünket a cél elérésére, és add, Urunk, hogy amikor eljössz a te népedért, amikor a te országod eljön erre a földre, akkor mindannyian ennek az országnak polgárai lehessünk a te kegyelmed és szereteted által. Amen.